Az elmúlt vasárnap az 5000 ember megvendégelése csodájáról hallottunk, és az a csoda egy valóságos csoda volt, egy megtörtént esemény, mert Istennek mindenre van hatalma, és ez az isteni hatalma most is meg fog nyilvánulni, ugyanis egy következő történetet szeretnénk felolvasni a Bibliából, és ez a következő történet szintén egy csodáról szól, az Isten nagyságáról, az Isten hatalmáról. Kérlek benneteket, akinél van Biblia, nyissátok ki a Márk evangéliumának a 9. részénél, és a 14. résztől olvasom a Bibliát. Tehát Márk evangélium a 9, a 14. verstől, tehát egy csodának a leírása. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, a írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság jobban megdöbbent és előjött futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, mit vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van. És amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajt égzik, fokát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam a tanítványaiknak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvednek el még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgy, hogy az a földre esve fetrengett és tajt égzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától. Mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta? Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, lehet-e valamit tennem? Minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban a kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, a tanítványai megkérdezték tőle maguk között, miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Hát ez a csodának a története, vagy a leírása Márk evangéliumának az alapján, de más evangéliumokban is, benne van Mátéba is, és Lukács is leírja ezt a történetet. Nézzük meg, hogy mit üzen nekünk Isten ebből a történetből. Évekkel ezelőtt egyszer vidékről fölhívott valaki, aki elmondta nekem, hogy a családban van egy súlyos beteg, egy budapesti kórházban van ez a súlyos beteg. Az orvosok nem igazán tudják megállapítani, hogy mi a probléma. Az állapota folyamatosan romlik, és eléggé kilátástalan helyzetben van a család is, természetesen a beteg is, és egészen egy ilyen hát élet-halál kérdés volt már, hogy meg tudják-e gyógyítani, vagy ha nem, akkor rohamosan romlani fog az állapota, és valószínűleg be fog következni a halál. És elmondták nekem ezt a helyzetet, hogy még kívül van szó, és azt kérdezték, hogy annak én, hogy nem ismerem ezt a valakit, kész lennék-e, hogy elmenjek a kórházba, és hogy imádkozzak érte. Azt mondta az a valaki a családból, hogy ők hisznek abba, hogy Istennek van hatalma meggyógyítani őt, hisznek abba, hogy Isten bármit megtehet, lényegtelen, hogy most reménytelen a helyzet az orvosok szerint, de hát az Isten közében nem reménytelen a helyzet. Szóval ők kifejezték a hitüket, elmondták ezt a Jakabi igét, ami alapján, hát felszabadulva és boldogan megtehetünk egy ilyet, hogy menjünk el és a betegeket kenjük meg olajjal. Én akkor, ahogy végighallgattam ezt a történetet, természetesen azt mondtam, hogy igen, kész vagyok rá, és mondtam, hogy imádkozni fogok, és be fogok menni a kórházba, és meg fogom látogatni ezt a valakit. És aztán megbeszéltük, hogy mikor tudok bemenni a kórházba, mikor van látogatási idő. Ez talán két nappal később lett volna, amikor mennem kellett volna a kórházba, és előtte lévő este fölhívott a családból ugyanaz a valaki, aki kérte azt, hogy imádkozzak a betegért, és annyit mondott csak, hogy Isten nem kell menned, meghalt. Ez a történet, amit most így elmondtam, Hát, hogy amikor hallgattátok, az elején reményteljes volt, hogy hú, biztos ebből még happy end lesz, és akkor gyorsan kiszáll a kórházi ágyból valaki, és gyorsan meggyógyul, de nem ez történt. Szóval van egy ilyen íve, hogy valamikor valaki egészséges volt, biztosan boldogan élte az életét, jött ez a betegség, ez teljesen levitte őt egészen a kórházi ágy szintjére, és az infúzió, meg a mindenféle műszereknek a szintjére. És jött a családban egy nagy reménység, hogy hát az Istennek van hatalma arra, hogy meggyógyítsa ezt az embert. És bennem is volt egy ilyen hit és reménység, hogy persze Isten ezt meg tudja tenni, sőt kész voltam arra, hogy imádkozzak. És ez a reménység, mint hogy fölfele vitte volna a dolgokat, de aztán jött a hír, hogy ez a valaki ez meghalt. És akkor újra lett. Átéltetek már ilyen hullámokat az életben? Lehet, hogy nem az élet-halál kérdésével, hanem más dolgokban. Valami nagy reménység van, úgy látjuk, hogy valami nagyon jól megy, aztán jönnek nehézségek, problémák, vagy rossz hírek, akkor úgy lefelé mennek a dolgok. Általában ezeket az időszakokat nagyon-nagyon nem szeretjük. Van, aki szereti? Senki. Tehát amikor lefele csúszunk, amikor problémák jönnek, tájdalmak vannak, nehézségek vannak, veszteségben, nem tudom. Tehát ez a fajta korszak az életünkben, ez mindig ilyen köszönöm szépen, inkább nem kérünk belőle időszak. De aztán lehet, hogy ez megfordul, akkor jönnek olyan napok, olyan időszakok, amikor újra fölfelé megyünk, mert Isten valami helyreállás, gyógyulás, megtérés, csodát tesz. És akkor ez úgy hullámzik folyamatosan, újra és újra. Vannak jó napok és rossz napok. A Biblia ír erről, teljesen természetes és normális az, hogy az életben átélünk különböző napokat, sőt különböző korszakokat is. Olyanokat is, amikor tele vagyunk örömmel és fantasztikusan boldogok vagyunk, és olyanokat is, amikor sírunk és nagyon szomorúak vagyunk, vagy esetleg emberileg kilátástalanak látunk helyzeteket. Ez a hullámzás, ez folyamatosan benne van az életben. Azt mondja Isten igéje, hogy örülj a jó napoknak, és értékeld azokat, vagy adjál hálát Istennek a jó napokért, mert nem csak ilyenek vannak, hanem vannak nehézségek is. De ezekben a nehézségekben, vagy a rossz napokban is nem szabad elfelejteni azt a fontos kérdést, vagy a kérdésre választ, ami itt a cím, hogy tudni kell, hogy ki a nagyobb. Ugyanis akár fölfele mennek a dolgok, hogy az életünk egy ilyen fölszálló ágban van, akár nehézségek felé haladunk, hogy tudom, hogy ki a legnagyobb, vagy ki a nagyobb, akkor az segít nekem. És a Biblia világosan beszél arról, hogy aki nagy, aki hatalmas, vagy aki mindenek fölött való, az nem más, mint maga Isten. És ha tudom, hogy ő a legnagyobb, akár fölfele mennek a dolgok, akár lefelé, akkor mégis kimondhatjuk azt, hogy biztonságban vagyunk. Szóval megvan ez a hullámzás folyamatosan az embereknek az életében, a tiédben is, az enyémben is. Nagyon sokszor ez úgy következik, hogy nem csak ilyen természetes hullámzás, hanem van ennek egy szellemi háttere is. Hogyha bizonyos áldásokat átélsz, Isten megerősít, megáll téged, meggazdagít téged valamivel, akkor jön az ördögnek a kísértése a másik oldalon. Biztos ezt is átéltük már sokszor. Az ördög el akarja lopni ezeket az örömöket, ezeket az áldásokat, azokat az ajándékokat, amiket Isten nekünk adott, hogy ennek ne örüljél, vagy ne legyen a tiéd, ne sokáig tudd ezt élvezni, hanem inkább legyen szomorú, és inkább a veszteséget éld át. Tehát megvan ez a hullámzás. Nagyon sokszor, amikor pásztorokkal találkozok, elmondják azt, hogy hát a gyülekezetünkben most nem tudom, 5 ember, 10 ember megtért, olyan jó dolgok vannak, és akkor kiderült, hogy a másiknak tönkre ment a házasság, vagy valamelyik családban meg jön egy haláleset, vagy nem tudom, vagy valaki meg beteg lesz, és hogy alig tudunk örülni az egyik oldalon, hogy milyen jó Isten megáldott bennünket, a másik oldalon már el kell könyvelni a nehézségeket, a problémákat, vagy a veszteségeket. És aztán lehet, hogy 2 nap múlva megint egy óriási áldás jön. Szóval megvan ez a hullám. Egy ilyen hullámlovasok vagyunk az életnek a nagy tengerén. És a jó hullámlovas, az nem fél a hullámoktól, igaz? Biztos láttatok már olyan filmeket, ahol a hullámlovasok mennek, és minél nagyobb a hullám, annál jobban élvezi a dolgot. Azért, mert ha ő biztonságosan tud a deszkáján lenni, és uralni tudja a hullámokat, akkor az lényegtelen, hogy ő most a hullámnak a tetején van, vagy a hullámnak az alján van. Az is lényegtelen, hogy átsa fölötte a hullám, és egy alagútban megy végig. De lényeg az, hogy tudja uralni a helyzetet, és mégis biztonságban érzi magát. És Isten felajánlja nekünk ezt a hullámlovas életben, ezt a biztonságot, hogy akár fönt, akár lent, akár a hullámok között próbálunk előre haladni, mégis ha tudod, hogy ki a legnagyobb, tudod, hogy Istennél nagyobb és hatalmasabb nincs, és hogy te Istenben bízol, akkor ennek van egy óriási biztonságérzete. És ezt át lehet élni a gyászban, a veszteségben, a halálban, és át lehet élni a dicsőségben, a gazdagságban, az áldásokban és az örömökben és mindenben. Hogy ki a legnagyobb és ki a legnagyobb. Egyébként ez a hullámzás, ez nem csak az embereknek a privilégium, hogy mi átélhetjük azt, hogy vannak jó napok és rossz napok, gazdagság és nehézség. Ha Jézus Krisztusra gondoltok, akkor Jézus tulajdonképpen ugyanezt a hullámot végigjárta. A Biblia világosan beszél arról, hogy Jézus honnan jött. Hát a mennyből, igaz? A mennyei dicsőségből. Ahol rossz nincs, ahol fájdalom nincs, ahol sírás nincs, ahol veszteség nincs, ahol halál nincs, és egy csomó dolgot mondhatnánk még, ami nekünk probléma és nehézség, ott nincs. Tehát Jézus jön a mennyei dicsőségből, a tökéletességből, azt mondja a Biblia, hogy emberi formát vesz föl, azonosul velünk ebben az emberi formában, sőt átéri a kísértéseket, nehézségeket, veszteségeket, problémákat, megaláztatást, mindent. Egészen jön lefel a hullámnak a legaljáig. Azt mondja a Biblia, hogy nem csak idáig, hanem még lejjebb megy, átéri a halált, és ennek a következménye, hogy utána jön fölfelé, és a másik oldalon pedig jön a feltámadás, a megdicsőülés, és most hol van Jézus? Ott fönt a mennyben, ott a trónon, ő az uraknak az ura, a királyoknak a királya, és ő az, aki majd visszajön, és ítélni fog, azt mondja a Biblia, élőket és holtakat, mindenki meg fog állni előtte, és van, aki örömmel fog térdet hajtani előtte, és imádni fogja őt, van, aki kényszerből, de Jézus átment ezeken a hullámokon. És mi is átmegyünk ezeken a hullámokon folyamatosan, újra és újra átéljük ezt. És azt mondhatjuk, hogy ez normális dolog, ez benne van az életben. És nem igaz az, hogy az áldott élet, az a dicsőséges élet, vagy az az igazi keresztény élet, aki mindig a hullámok tetején van. Ha ilyen emberrel találkozok, aki azt mondja, hogy mindig a hullámoknak a tetején van, akkor egyrészt vagy hazudik, vagy fogalma nincs arról, hogy mit jelent a hullámzás, vagy ezt valahogy nem érzékeli az egészet. Mert az igazi keresztény élet, vagy az igazi élet az ilyen hullámokból áll. De ha hullámzik is az élet, és hol fönt vagyunk, hol pedig a nehézségekben vagyunk, nagyon fontos tudni azt, hogy ki a legnagyobb. A mindenható Isten, akiben bízhatok. És azt mondja a Biblia, hogy sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Ez miről beszél? Hogy van hullámzás. Hogy vannak olyan napok, amikor úgy érzed, hogy a hullámnak a mélyén vagy lent vagy. Ez a sok baj. És az igaz embert, az Istenben bízó, hűséges embert, az elkötelezett embert, vagy mondhatnám a Szentlélekkel betöltekezett, nagyon-nagyon-nagyon az Úrra figyelő embert érheti baj? Persze, hogy érheti. Jézust érte baj? Persze, hogy érte. Megharcolta? Megharcolta. Ha téged ér baj, akkor meg tudod harcolni? Igen. Sokba éri az igazat, de az Isten mit mond? Hogy amikor a hullámnak a legmélyén vagy, amikor úgy érzed, hogy nincs tovább, vagy reménytelen a helyzet, vagy nem tudod, hogy mit kell tenni, akkor jön a folytatás, hogy valamennyi ilyen mély hullámból, vagy mély pontról az Isten ki fog menteni téged. Tehát a rossz napok után jönnek a jó napok. A veszteség után jön a helyreállás, jön a kegyelem, jön a vigasztalás, kinek mire van szüksége. Tehát sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, ezt mondja a Biblia Zsoltárok 34:20-ban. És egy másik bátorítás, azt mondja a Isten igéje a példabeszédek 24:16-ban, mert ha 7-szer elesik is az igaz, mégis föl kell. Néha arról szól az életünk, hogy akár a hullámok miatt, akár a gyengeségeink miatt, bűnök miatt néha elesünk. Néha beleesünk így a hullámnak a mélyére. És mit ígér Isten? Ha elestél, akkor ne félj, föl fogsz kelni. Hogyha az Istenben bízol. Ha tudod, hogy ki a legnagyobb, aki föl tud téged emelni, akkor nem az a lényeg, hogy elestél, persze ne essél el, meg vigyázz erre, de ha mégis elestél, akkor az Isten kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy elestél, de te igaz vagy, benne bízol, hogy szeretnének fölemelni téged, és megújítani az életedet, hogy újra tovább tudj menni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a hullámzás ott van az életünkben, mindenki átéri ezt, és majdnem azt mondhatom, hogy teljesen lényegtelen, hogy a hullámnak a tetején vagy a mélyén vagy, lényeg az, hogy, hogy az Istenbe tudj kapaszkodni. És tudjátok, azt is, most akár a saját életemben is, amennyit én át tudtam élni, de mások életében is azt látom, hogy, hogy nem csak a hullámnak a mélyén kell kapaszkodni az Istenbe. Amikor a tetején vagy, amikor a dicsőséges időszakok vannak, amikor nagyon jól mennek a dolgok, akkor legalább annyira kell kapaszkodni az Istenbe, hogy hamar elszédül az ember. Ugye átérted, hogy minél magasabban vagy, annál inkább ez a tériszonynak a hatása az ott van, és hát ha magasan vagy, annál nagyobbat lehet esni. Ha Isten fölemelt téged a föld szintjéről mondjuk egy méterre, és onnan leesel, azt még azt mondjuk kibírom. De a 100 métereket emel Isten téged, és onnan esel le, akkor ott nagyobb zúzódások érnek, vagy nagyobb veszteségek érnek. Tehát nem csak akkor kell figyelni Istenre, amikor az ember mélyen van, hanem akkor is, amikor az ember a dicsőségben van, vagy jó napokban van. Azért mondtam el mindezt, mert a történetben azt olvassuk, hogy a tanítványok mielőtt ezt a csodát átélik, hogy Jézus meggyógyítja ezt a beteget. Előtte Jézus kiválaszt a csapatból, a tanítványi közösségből 3 embert, Pétert, Jánost és Jakabot, és elmegy velük külön, fölmegy a hegyre, és ez a megdicsőlés hegyén című történet, biztos ismeritek a Bibliából, hogy ott Jézus átváltozik, a fizikai valóságából egy ilyen szellemi megnyilvánulása lesz Jézusnak, és ott megjelenik még Jézuson kívül Mózes is, és Illés is, és amikor ezt látják a tanítványok, ezt a szellemi átváltozást, hogy a menny valahogy megjelenik ott a földön, és azt látják, hogy ez valóságos, meg a mennynek az ízét valahogy ezt érzékelik, sőt az atya az Isten leszól, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akkor Péter erre tudjátok mit mond? Ez annyira jó, hogy maradjunk itt, ne menjünk vissza. Annyira jó ott fönt lenni, annyira jó a hullámnak a tetején lenni, a mennynek az ízét megtapasztalni, átélni, amikor közel jön hozzánk az Istennek a szeretete, az Isten kegyelme, a mennynek az áldása, hogy hát innen nem kellene tovább menni, fölösleges visszamenni, és akkor hullámozni tovább, hanem maradjunk itt. De mi történik? Ez a dicsőséges átváltozás, ez megszűnik, és Jézus mit mond nekik? Hogy akkor induljunk. És visszamennek a tanítványokhoz, a többiekhez, azt olvassuk, hogy egy hatalmas nagy tömeg várja a tanítványokat, és hát ott a tanítványi közösségben, a tömegben, ott van az ember, aki hozza a gyermekét, aki nagyon-nagyon beteg. És azt mondja ez az ember a tanítványoknak, hogy gyógyítsátok meg. És a tanítványok mit mondanak? Oké, meggyógyítjuk, semmi gond. Istenek van hatalma, működik a dolog, hozd ide a gyereket. Próbálják meggyógyítani, nincs leírva itt az eszközrendszer, amit ott használtak, hogy mit csináltak, hogy imádkoztak, hogy parancsoltak a démonoknak, meddig tartott ez az egész, de lényeg az, hogy semmi értelme nem volt, mert a gyerek nem gyógyult meg. Nem változott semmi. A mennyei dicsőség lejönnek, és jön egy kudarc. Az Istennek a hatalma elvileg működne, de mégis valahogy nem tudjuk ezt a hatalmat képviselni, és nem tudjuk meggyógyítani a gyereket. És aztán következik Jézus, és ő bemutatja az Istennek a hatalmát. És hát így tudnak tovább menni. Szóval van ez a hullámzás, igaz? A tanítványoknak az életében, ebben a történetben is megjelenik ez, és hát megjelenik a te életedben is, és az én életemben is. Most ahhoz, hogy megértsük ezt a történetet, most szeretném, hogyha nem annyira a történettel foglalkoznánk, hanem egy kicsit a szellemi világgal foglalkoznánk. Van egy ábra tanásokkal, láttátok már egy-két tanításban, használtam ezt az ábrát, de most újra idehoztam azért, hogy világosan lássuk, hogy működnek a szellemi dolgok és a fizikai dolgok, és milyen hatással vannak egymásra. Ugyanis ahhoz, hogy az Istennek a hatalma rajtunk keresztül megnyilvánuljon, ahhoz bizonyos dolgokat meg kell értenünk, vagy alkalmasnak kell lennünk arra, hogy a szellemi dolgok, ami fizikális testünkön keresztül, a lelkünkön, szellemünkön keresztül valahogy megnyilvánuljanak. Persze mindenkin keresztül valahogy ez megnyilvánul, de vannak rendkívüli nehéz helyzetek, mint például hát ez a helyzet is, ahol a tanítványok egyébként hát mindent megtesznek, és még sincs eredménye. Most nézzük meg a szellemi világnak a felbontását. Amit most látni fogtok, ezt nem találjátok meg a Biblia egyetlen egy ige versében is, hogy ez így van, viszont hogyha valaki rendszeres vagy rendszerezve próbálja tanulmányozni a Bibliát, akkor nagyjából ezt a képet lehet összerakni, amit itt láttok. Az egyik fontos megállapítás az az, hogy amikor az égről beszél a Biblia, akkor mindig többes számmal beszél, tehát nem egy ég van. Amikor fölnézel a felhőkre, és azt mondja, hogy ott az ég, és ott mennek a repülők, meg azon túl egy kicsit még az űrhajók is járnak, és aztán azon túl nem tudjuk, hogy pontosan mi van, biztos vannak bolygók, meg más csillagok is. Tehát, hogy amikor az égre gondolsz, akkor a Biblia többes számba beszél az égről, tehát több ég van, mindig egekről beszél a Biblia, vagy egek egeiről beszél a Biblia. Ez a magyar fordításban is megjelenik néha, az eredetiben mindenképpen. És ebben az egeknek a sorozatában a legfőső szinten, persze ezt most ne térve képzeljétek, ez szellemi valóság, tehát ezt csak próbáltam valahogy ábrázolni. Tehát a legfőső szinten ott van az Isten országa, ott vannak az Istennek az angyalai, ott van ez a tökéletes világ, amit az Isten megteremtett, ez a szellemi világnak az a része, amiben ott van Isten az angyalaival, Jézus onnan jött és oda ment vissza, és majd amikor a mennyei dicsőségben leszünk, akkor hát itt az ábrán, amit látok, ebben a sárga részben leszünk majd. Azt is mondhatjuk, hogy ez a harmadik ég. A Biblia arról beszél, hogy egyszer Pál apostol, amikor a korintusiaknak beszámol nagy átélésekről, csodákról, isteni megnyilvánulásokról, akkor azt mondja, hogy ő egyszer átélt egy olyan titokzatos dolgot, amiről beszélni sem igazán tud, és bizonyos titkokat nem is árulhat el, amikor ő elragadtatott, és tudjátok hova? A harmadik égbe, vagyis ide. Az Istennek a jelenlétében volt. Azt nem tudja megmondani Pál, hogy ez fizikálisan is átélte, vagy ez csak szellemiekben, vagy ez hogy történt, de valami megfoghatatlan és kimondhatatlan csodálatos dolgokat élt át. Ez a harmadik ég. Ha tovább megyünk, akkor a második ég, tehát az Isten országa van mindenekben és mindenek fölött, és az alatt van egy másik ég, amiben ott vannak a bukott angyalok, gonosz szellemek, a sátánnak ez a fő hadiszállása. Tehát ők a szellemi világ terroristái, akik kilettek utasítva a mennyei dicsőségből, tehát nincsenek ott az Istennek a jelenlétében, kilettek utasítva, és hát az ember és az Isten között, ahogy ott van a bűn, míg meg nem tér valaki, meg nem rendezi az életét, ugyanúgy a földi valóság és a szellemi Istennek az országa között ott van egy olyan része, a szellemi világnak egy olyan része, amiben a sátán működik, munkálkodik, a gonosz szellemek, démonoknak a világa ez. És hogyha tovább megyünk, akkor az első égben, vagy az első égnek az égboltozat alatt van, összességében a Föld is elhelyezve, vagy azt is mondhatnánk, hogy az egész univerzum. Tehát az univerzum, amikor gondolsz, akkor több, mint a Föld, vagy az a néhány bolygó, amit mi ismerünk, tehát ebben benne van sokkal több. Ott van a Föld, amire alapvetően azt mondja a Biblia, hogy ez az embernek a lakóhelye. Tehát az ember teremtette ide, persze növényeket, állatokat, mindent, tehát ezt ismerjük, ezt nem kell bemutatni, itt élünk a Földön. De amikor a szellemi világra gondolunk, akkor a szellemi világnak tehát van két része, hiszen szétszakadt a szellemi világ a luciferi lázadás miatt, és van a hatalmas nagy része az Isten országa, a harmadik ég, és van egy kis része a második égben, ami a Lucifernek vagy a sátánnak a birodalma. És most nem tartozik a témánkhoz, de ezt megmutattam, hogy van egy föld alatti világ is, illetve hát a szellemi világnak a másik oldalát is, hogyha megnézzük. A Biblia beszél erről a föld alatti világról, vagy alvilágról, Seolról, Hádesről, vagy a halottak birodalmáról, attól függ, hogy milyen Bibliát olvasol, vagy a héber, vagy a görög szöveget nézi valaki. Tehát ez is ez egy olyan szellemi valóság, amit fizikailag nem tudsz megmutatni, hogy itt van, de hát van ez is, a föld alatti világ, vagy a halottak birodalma, illetve van még egy terület, ez pedig a bukott és megkötözött angyaloknak a börtöne, idegen szóval Tartarosz. Júdás apostolnak a levelében van arról szó, hogy amikor Lucifer föllázott Isten ellen, és hát ez a bizonyos összecsapás megtörtént, ahol nem is maga Isten harcolt, hanem Mihály arkangyal bízta meg arra, hogy vezesse a mennyei seregeket, és leverték a luciferi lázadást, akkor bizonyos nagyhatalmú angyalokat börtönbe vetett Isten, és az a börtön nem más, mint az a legalsó szint, a megkötözött angyaloknak a börtöne. Erről most sok időt nem akarok tölteni, de nagyjából, hogyha próbáljuk összerakni és vizuálisan elképzelni, ez a szellemi világ. Ha most valaki nagyon szereti a teológiát, és nagyon mélyre megy, akkor lehet, hogy elkezd vitatkozni velem, hogy de hát ezt így is, meg úgy is, meg igazad van, de most azért nagyon egyszerű sematikus ábra. Tehát ez csak, hogy el tudjuk képzelni, hogy hogy van ez az egész. Ami a lényeges dolog, hogy az Isten országa és a Föld között van egy átjárás. Folyamatos közlekedés van. Egyrészt, amit az előbb említettem, hogy a Pál apostolnak az élménye az, hogy ő a Földön élt, de a harmadik égben volt egy megtapasztalása. Tehát van egy átjárás. Aztán a szellemi lények, tehát az angyalok is mozognak. A Bibliát olvasod, nagyon-nagyon sok helyen, nem számoltam még, hogy hány helyen, de sok helyen benne vannak a Bibliában azok a történetek, amikor Isten egy angyalt megbíz azzal, hogy menjél a Földre és tegyél meg valamit, mondjál valamit. Például Gábriel az egyik ilyen utazó angyal, az Istennek a nagykövete. A legnagyobb dolgokat, az üdvtörténet leghatalmasabb dolgait, azt általában ő jelenti be, ő jön és bejelenti a Földön valakinek, hogy ezt vagy azt akarja az Isten elvégezni. Például Jézus születését Gábriel utazik, jön, megjelenik a Földön, és bejelenti Máriának, hogy téged választott ki az Isten, te vagy a kegyelembe fogadott. Tehát honnan jön, ő a harmadik égből egészen lejön a Földre, elmondja, és aztán visszamegy. Tehát vannak ilyen közlekedések, illetve a másik oldalon a bukott angyalok világából, tehát a démoni világból is van egy átjárás a földi szintre. Tehát ahogy olvastuk ebben a történetben, hogy ezt a fiút, persze volt egy fizikai tünete a betegségnek, de a gyökere az nem más volt, mint az, hogy egy démon, vagy démonok megkötözték. Vagy gondoljatok más történetekre a Bibliában, amikor a gadarai megszállottról van szó, tehát szellemi lények kötözik meg azt az embert, és ezért már tehát a tudatát is elvesztette, és teljesen leamortizálták minden szempontból a démonok azt az embert. Azért, mert a felső szintről, tehát innen van egy átjárás, és a démonok meg tudnak jelenni a Földön, és az áldatlan tevékenységüket ki tudják fejteni. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az Isten országából, tehát Jézus azt mondja, hogy én elmegyek, de elküldöm nektek a Szent Lelket, vagy a Szent Szellemet. A Szentlélek onnan jön, a harmadik égből, az Isten megjelenik a Földön, és betölti az életedet, hogy vezet téged, de tulajdonképpen igaz, hogy itt van a Szentlélek a Földön, és vezet téged, de ott is ott van. Tehát hogy ez a folyamatos kapcsolat, ez működik. És amikor látjuk ezt az ábrát, és azt látjuk, hogy bizonyos értelemben mi az emberek, akik itt a Földön vagyunk, azért van ez az óriási hullámzás az életünkben, amiről már beszéltem, mert hát egyrészt bűnös emberek vagyunk, a bűn miatt ez a hullámzás, ez természetes, másrészt hatással van ránk a szellemi világnak a különböző megnyilvánulása, akár a démoni oldal, vagy az ördögi kísértéseknek a megnyilvánulása, néha lefelé nyom bennünket, ha nem tudunk ellenállni, vagy tönkre tud tenni embereket, ha nem akarnak ellenállni, illetve a másik oldalon, amikor a Szentlélek megnyilvánul, az Isten kegyelme megnyilvánul, az Isten igének a munkája, meg fölfelemel bennünket. Tehát ez mind-mind szellemi dolog. Amikor elhangzik itt egy prédikáció, vagy bárhol, hogy Isten megszólít téged, az nem azért van, mert valaki annyira jól kommunikál, vagy nem tudom, doktori szintre emelte ezt a képességet az életében, hanem azért, mert a Szentlélek egy szellemi valóság, a Szentléleknek a személye szólt neked valamilyen módon. Tehát ez a szellemi és az anyagi dolog így össze van csomagolva, és együttműködik, és hogy éljük az életünket, néha fizikai dolgokkal találkozunk, néha szellemi dolgokkal, néha a kettő együtt, és azt se tudjuk, hogy mikor melyik van, meg hogy működik ez az egész, és ebben rengeteg titok van. Amikor hallod az Isten igéjét, akkor persze a füleddel hallod, az agyaddal fölfogod, de mégis a szellemedre van. Amikor imádkozol, akkor persze a szádat használod, vagy a kommunikációs képességedet, meg a gondolataidat használod, meg az érzelmeidet, meg hogy szomorú vagy, és azért imádkozol, vagy öröm van benned, és azért imádkozol, de mégis a Szentlélek segít bennünket, azt mondja a Biblia, hogy vezet bennünket az imádságban. Tehát ez az anyagi és a szellemi, ezek össze vannak csomagolva, és nagyon-nagyon nehéz látni, hogy mikor melyikről van szó. És itt a bibliai történetben, amit felolvastam, itt is azt látjuk, hogy a felolvasott történetben is az anyagi világban történik valami, tehát a hullám az lefelé megy, ez a család nehéz helyzetbe kerül, hiszen a fiú beteg lesz. Úgy tűnik, hogy nem, hogy beteg lesz, így születik már, hiszen azt mondja az édesapja, hogy gyerekkorától fogó, vagy fiatal korában lett beteg, vagy így született már, azt is mondhatjuk, hogy születési rendellenesség, vagy bármi, tehát hogy nagyon mélyre kerül ez a család, és szeretnének valamilyen módon áldást nyerni Istentől. de mégis egy szellemi hatás generálja ezt az egész problémát, pedig ők csak azt látják, hogy a gyerek beteg, és vannak tünetei. Következő ábrán, illetve a következő részben itt az ábrán azt látjátok, hogy ami a legfontosabb, és ami miatt azt a címet adtam ennek a mai napnak, hogy ki a nagyobb, ezt azért fontos látni és tapasztalni, mert lényegtelen, hogy milyen szellemi erők vannak körülöttünk. Lényegtelen, hogy mi történik körülötted. Jó vagy rossz, az ördög személyesen jelenik meg előtted, vagy kísért, vagy bármilyen módon. Ne felejtsd el, hogy a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus az, aki áthatolt az egeken, az egek egein, eljött erre a világra, meghalt a bűneidért, téged felszabadított, és maga a kereszt az egy út arra, hogy neked üdvösséged van. És te ott a mennyben, ha már megtértél, akkor már neked, hát azt mondja, hogy polgárjogod van, vagyis hát az állampolgárságod van, hogy jegyezve van, tehát számítanak rád. És hogyha ezt tudod, akkor jöhetnek a hullámok, jöhetnek démoni támadások, kísértések, bármi, ez egy biztonságot ad, sőt nem csak biztonságot ad, hanem hatalmat ad arra neked, hogy szembeszállj nehézségekkel, problémát, te tud kezelni ezt az egészet. Tud kezelni a konfliktusokat Jézus nevében, tud kezelni a nehézségeket, fájdalmakat, gyászt, nem tudom, bármi, ami így a hullámzásban megjelenik, és akár a dicsőséget is. Mert Jézus a győztes. Ő az uraknak az ura és a királyoknak a királya, ezt mondja a Biblia. És ez egy jó hír. Ha itt abba hagynánk a mai napot és hazamennénk, ez már elég lenne, hogy nem kell félni semmitől. Fönt vagyok, nem vagyok, nem van Jézus az Úr. Belép Jézusba kapaszkodok, és akkor működnek a dolgok. Nos, de ha tovább megyünk, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy ennek a fiúnak a betegségének voltak tünetei. Márk úgy írja le ezeket a tüneteket, hogy néma volt, tehát nem tudott beszélni. Tajt égzik, talán nem mindig, de amikor ez a roham rájön, akkor ez a megnyilvánulás látszik. Fogát csikorgatja, megmerevedik, földre esik és fetreng. Egy ilyen betegséget látsz, akkor az egy eléggé elgondolkodtató. Ezek nem annyira enyhe tünetek, tehát ez nem arról szól, hogy megfázott a gyerek egy kicsit, és viszik majd egy teát, és rendben van. Máté azt mondja erről a fiúról, így írja le a tüneteket, hogy holdkóros, tehát mondjuk nem tudja, hogy mikor alszik, és mikor van éber állapotban, és akkor is közlekedik. Nyilván ebből a következik, hogy tűzbe vízbe esik, tehát olyan helyekre megy, amit nem tud kontrollálni, és ebből rengeteg sérülés következett az életében. És Lukács azt írja, hogy vannak olyan megnyilvánulások, hogy hirtelen kiáltozni kezd, rászkódik, tajtézik, földre esik. Ha egy ilyen beteg lenne, van itt orvos közöttünk? Nincs. Jó, akkor a szakemberektől megkíméljük magunkat, most laikusként nézzük ezt a dolgot, oké. Ha egy ilyen embert látsz, akinek ilyen tünetei vannak, és mondjuk laikusként, akkor mire gondolsz, hogy mi a baja? Mondjuk epilepszia, igen. Más? Szellemi emberek ezt, hogy megszállott, azonnal meg tudják ítélni. Tehát ezek nem egyszerű kis problémák, és ha azt kérdezem, hogyha te gyerekeddel történne ez, a te kisfiad produkálna ilyen tüneteket, és egyértelmű, hogy beteg a gyerek, akkor mit csinálnál? Azt mondanád, hogy akkor rohanni kell az orvoshoz, Magyarország legjobb pszichiáterét és nem tudom, legjobb orvosait kell megkeresni, vagy a legdrágább gyógyszereket is kész vagyok megfizetni, és elindulnál ebbe az irányba, vagy elhoznál ide a gyülekezetbe, és azt mondanád, hogy imádkozzunk érte. Melyiket kell csinálni? De hát azt mondja, hogy vasárnap idehozná hétfő meg az orvoshoz. Ez jó válasz? A szellemi dolgok, a szellemi erők, vagy a szellemi megnyilvánulások és az anyagi világ, illetve a testünk, az nagyon össze van csomagolva. Egyik hatásra van a másikra. És amikor egy ilyen dologról van szó, akkor azt hiszem, hogy tehát amit beamondott receptet, azt mindenképpen komolyan vehetjük. Tehát nagyon fontos az imádság. Még akkor is, hogyha esetleg ez mondjuk nem egy szellemi hatásnak az eredménye, hanem mondjuk valami születési rendellenesség az agyba, vagy bármi, vagy olyan, mit tudom én, epilepszia, vagy bármilyen betegség, aminek mondjuk nem démon a generálója, vagy a kiváltója, hanem valami más, tehát valami nem jól működik az emberben. De az imádságra mindenképpen szükség van. Azért is, mert ha démonokról van szó, akkor ott az Isten ereje kell. Ha arról van szó, hogy akármilyen betegségről van szó, tehát nem egy szellemi hatás alatt van a gyerek, akkor is szükség van az imádságra, mert Istennek van hatalma meggyógyítani. A kérdés az, hogy utána akkor megyünk az orvoshoz. Hogy kezeljük az orvost? Vannak ebben komoly nehézségek, és míg az akkori világban, tehát az akkori gondolkodás az embereknek az életében alapvetően úgy működött, hogy ha volt egy betegség, volt egy ilyen tünet, akkor az emberek 99%-a az első meghatározásnál azt mondta, hogy ez egy szellemi probléma. És utána esetleg azt mondták, hogy lehet, hogy valami csak fizikai, de alapvetően szellemiben gondolkodtak. Isten és ördög jó és rossz, tehát hogy inkább ebben gondolkodtak a szellemi megnyilvánulásokban. Ma egy olyan világban élünk, ahol ez megfordult, tehát az emberek nagy része, ha tapasztal egy ilyet, és azt látja, hogy ilyen megnyilvánulások vannak, egy súlyos esetről van szó, akkor azonnal inkább a fizikai dolgokra gondol, és azonnal a fizikális orvoslásnak a területén indul el, és esetleg, ha ez nem fog segíteni, akkor hát két lehetőség van, vagy Istenben bízva, vagy Isten segítségét kéri, de mondjuk nem keresztény, meg ez nem alternatíva neki, akkor megy az ilyen alternatív orvoslás mindenféle természetgyógyászatnak a színes világa felé, és mindenféle kuruzslókhoz el fogja vinni, hogy üzzék, nyomják, üssék, verjék a szellemeket, démonokat, nem tudom mindent, és valamit csináljanak, hogy a gyerek meggyógyuljon. Amikor ezt a történetet olvassuk, és azt látjuk, hogy a fizikai és a szellemi dolog össze van csomagolva, akkor úgy gondolom, hogy nekünk, 21. században élő embereknek van ebben fontos tanulság, hogy hogy kell kezelni az ilyen helyzeteket. Az egyik tehát fontos megállapítani, vagy kitalálni, vagy rájönni arra, hogy itt miről van szó. Egy kísértés, egy démoni támadás, egy megszállottság, tehát hogy erről van szó, egy szellemi hatásról van szó, vagy pedig egy fizikai problémáról van szó. Ugyanis óriási különbség van a kettő között. Ha azt látjátok, hogy valaki mondjuk ilyen démonoktól megszállott ember lesz, és a családja beviszi a pszichiátriára, és mondjuk egy zárt osztályra beteszik, és elkezdik gyógyszerekkel kezelni, akkor szerintetek mikor fogja meggyógyulni? Soha. Tehát úgy fog meghalni. Mert a démonokat gyógyszerekkel nem lehet kezelni. Hát itt még nem tartunk, hogy olyan erős lenne a gyógyszer, hogy a démonok meghatódjanak tőle, nem fog működni. A másik oldalon viszont, ez viszont a kereszténységnek a bűne, vagy tudatlansága, vagy néha a hülyesége, nem tudom, hogy fejezzem ki, amikor szó nincs arról, hogy szellemi hatásról van a háttérben, hanem egy természetes fizikális problémáról van szó, és akkor neki megyünk és ütjük feljük a démonokat, pedig nincsenek is ott. És szintén nem tudunk elérni eredményt, mert nem ez a probléma. Tehát nem a démonokkal kell küzdeni, hanem imádkozni Isten, az agyon bölcses, vagy csodát tegyen és gyógyítsa meg a gyerekünket, ha erről van szó, vagy az Isten által felfedezett lehetőségek, ami korrekt és tiszta eszközök, azokat felhasználni abban, hogy gyereket megműtsék, gyógyszeres kezelés, vagy nem tudom mi legyen, és meggyógyulhasson. Ugye értitek a különbséget a kettő között? Ha nem jó irányba indulunk el, akkor egyrészt időt vesztünk, másrészt eredményt nem fogunk elérni. És ez nem csak ilyen nagy dolgokban, hanem apró dolgokban is megnyilvánulva. Ez azért fontos, mert a kereszténységnek az egyik ilyen ága, vagy egyik ilyen megnyilvánulása a történelemben mindig újra és újra előhozta azt, hogy mivel mindennek van szellemi háttere, ezért szellemi módon kell kezelni a dolgokat. És ez bizonyos értelemben igaz. Minden betegségnek van szellemi háttere. Tudjátok miért? A bűn miatt. Az ördög miatt. Ha az ördög Évát nem veszi rá, hogy egyen a gyümölcsből és Ádám se eszik, akkor nem beszélünk betegségről. Akkor nem beszélünk ilyen problémákról. Tehát ilyen értelemben persze mindennek van egy szellemi háttere. De van, ami illetve azt mondom, hogy valami direkt módon szellemi hátterű, és valami indirekt módon szellemi hátterű. Ami direkt módon az azt jelenti, hogy tényleg valami démoni tevékenység van ott, az ördögnek valamilyen munkája, és ezzel kell szembe menni, ki kell üzni az ördögöt, vagy annak valakinek meg kell térni, vagy bűneit meg kell valani, és ez fogja a gyógyulást hozni, és itt nem kell gyógyszer semmi, mert ez a probléma. Legfeljebb, ha van más probléma is a csomagban, azt viszont lehet, hogy gyógyszerrel kell kezelni, de alapvetően ez, illetve a másik oldalon, ha fizikális dolgokról van szó, akkor meg fizikai módon kell kezelni, de akkor is szellemi módon megérteni ezt az egészet, imádkozni, és abban hinni, hogy az Istennek van csodája, hogy van hatalma arra, hogy meggyógyítson. Mert ki a nagyobb? Mindenek fölött a mindenható Isten van. Sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, mint az ördög. Most tehát a kereszténység néha mozog, és attól függ, hogy ki milyen korban van, vagy milyen áramlatokban van. Ha valaki arra csúszik, hogy mindennek szellemi háttere van, és főleg a karizmatikus mozgalomnak a széle produkálta ezt, hogy nem kell nekünk orvoshoz menni, vagy nekünk mennyei orvosunk című üzenet. És akkor ebben sok csodát is átéltek, mert ez az embereket rávitte arra, hogy hiszek az Istenben, és meg fogja gyógyítani, és akármi van. És néha Isten tett csodákat, és meggyógyultak emberek súlyos betegségekből, és az oké. Okay. De volt, amikor nem erre lett volna szükség, és nagyon-nagyon szükségük lett volna arra, hogy a Szentlélek vezesse őket, és azért nem gyógyult meg valaki, mert nem jó irányba indultak el. Én nagyon sajnálom, hogy erről filmek is születtek, hogy milyen bolondok a keresztények. Nem emlékszem már a film címére, de volt egy időszakban egy eléggé... Sokat reklámozták is ezt a filmet. Arról szólt, hogy egy családban a kisfiú cukorbeteg lett, és folyamatosan egyre növekedett, vagy elhatalmasodott rajta a cukorbetegség, és a család folyamatosan visszautasította az orvosoknak a kezelésnek a lehetőségét, mert neki nem kell az orvos, ez a hitetlenség, hogyha én orvoshoz megyek. Akkor az Isten meg fog büntetni, mert ez bűn. Mi az Istenben bízunk, és akkor meghalt a gyerek. Na, tehát ez is egy szélsőség. A másik szélsőség viszont az, hogyha átjövünk a másik oldalra, amikor így nagyon liberálisan fognak föl mindent az emberek, meg nagyon ilyen anyagi módon gondolkodnak, hogy már azon is, azt is elfelejtik, hogy imádkozni kell a betegekért. Pedig a Biblia világosan beszél, hogy imádkozzunk a betegekért. Mindegy, hogy mi baja van, mindegy, hogy mi a háttére, imádkozzunk a betegekért. És hogyha arról van szó, hogy valakit mondjuk ilyen módon megszáll az ördög, és ilyen tünetei vannak, akkor ezt szellemi módon kell kezelni, és a démonokat kell kiutasítani ennek az embernek az életéből. Ha viszont arról van szó, hogy nem tudom, valakinek vakbélgyulladása van, és egyre inkább elhatalmasodik ez a vakbélgyulladás, akkor fontos imádkozni? Na persze, imádkozzál, kérd az Isten kegyelmét. És akkor mit kell csinálni be a hétfőn? Vasárnap imádkozol hétfőn, bejössz a kórházba, és megműtenek. És akkor egy hónap múlva meg már elfelejted az egészet, és boldogan éled az életedet, és hálát adsz Istennek, mert ő hűséges és jó, igaz? De ha az imádságot kihagyjuk, és csak fizikális területeken akarunk előre menni, és valaki mindenben bízik, csak az Istenben, nem, ott problémák lesznek. Óriási veszély a mindenféle ilyen szellemi dolgokkal áthatott természetgyógyászatnak a területe. Ami ebből tiszta és jó, az oké. Okay. Rengeteg dolog tele van démoni háttérrel. Sok ember ezt inkább elfogadja, mint az, hogy az Isten meg tud gyógyítani, vagy az Isten tud engem vezetni. Sok ember sokkal jobban bízik mondjuk ebben a homeopátiás baromságokban, meg marketingben, mint az Istenben. Pedig ebben tudományosan sincs semmi. Ez egy nagy átverés, egy óriási biznisz. És értitek, hogy el lehet menni a másik oldalon egészen odáig, hogy mindenféle ilyen fizikai dolgot akarunk, és mindent elkövetünk, de az Istent valahogy kihagyjuk belőle. Fontos, hogy azon az úton járjunk, amit Isten mutat nekünk. És ez az út, ez nem más, mint az, hogy nem tudjuk kispórolni azt, hogy amikor a hullámnak a mélyén vagyunk, vagy nehézségeink vannak, akkor próbáljuk elemezni, hogy Istentől vezetést kérni, hogy most mi a baj. Itt az a baj, hogy az ördög kísért engem, vagy engedtem a kísértésnek, bűneim vannak, és ezért kerültem a hullám mélyére, és meg kell térnem ebből, és ez meg fog engem gyógyítani, meg helyre fog állítani. Itt az a baj, hogy esetleg most csak egy nehéz korszak van, nem én tehetek róla, csak egyszerűen beleestem, és az Isten kegyelme kell ahhoz, hogy kijöjjek belőle. Vagy arról van szó, hogy mások segítséget kell kérni. Tehát mire van szükség? Hol tart? Szellemi probléma, fizikális probléma, vagy érzelmi problémáról van szó? fontos beazonosítani. És mindenek fölött meg imádkozni érte, hogy az Istennek a hatalma valahogy vezessen és működjön. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Azért mondom ezt el, mert a tanítványoknál tehát látjuk azt, hogy megdicsőlés hegye, átérik a mennynek az áldását, lejönnek, gyógyítani akarnak egy beteget, és nem sikerül nekik, egy nagy kudarcot elkönyvelnek, és ott az emberek azt mondják, hogy akkor hagyjátok abba, és oda viszik Jézushoz ezt a beteg gyereket. És Jézus viszont meg tudja gyógyítani. Jézus azonnal látja a problémának a gyökerét, azonnal tudja, hogy miről van szó, és működik a dolog. És van hatalma arra, hogy megtegye. Mi gondoltok, a tanítványoknak lett volna hatalma arra, hogy megtegyék ezt? Igen. A Bibliában előrébb megyünk egy pár lappal, nézzétek meg, az evangéliumokban, ahol le van írva ez a történet, előtte az is le van írva, hogy egy bizonyos szakasz úgy kezdődik, hogy Jézus összehívta a tanítványait, és hatalmat adott nekik, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot, gyógyítsátok meg a betegeket, űzzétek ki a démonokat, menjetek és ingyen kaptátok, ingyen adjátok, stb. Valahol ezt hosszabban leírja, valamelyik evangélium, valamelyik rövidebben, hogy mi a módszer és hogy kell ezt csinálni, és milyen lelkülettel kell ezt az egészet tenni. A tanítványok elmennek, és amikor visszajönnek és beszámolnak Jézusnak, hogy mi történt, akkor tudjátok, mire számolnak be? Csupa jó dologról. Azt mondják, hogy Jézus ez működik. Hirdetjük az evangéliumot, az emberek megtérnek, imádkozunk betegekért, meggyógyulnak démonoktól, megszabadulnak emberek, egyszer működik a dolog. Amit te mondtál, amire hatalmat adtál nekünk, és mi engedelmeskedünk, ez működik. Eltelik pár nap, itt van ez a helyzet, amikor jön az apuka, vagy jön ez a család, és hozzák a beteg gyereket, és azt mondják, hogy hát gyógyítsátok már meg. Nyilván azért jöttek, mert tudták, hogy ez működik. Ennek óriási híre volt, még akkor is, hogy akkor még nem volt Facebook, meg CNN, meg nem tudom, meg TV, meg újság, meg sok minden nem volt. De azt mondja a Biblia, hogy amikor a tanítványokat elküldi Jézus, hogy gyógyítsák meg a betegeket, hirdessék az evangéliumot, üzzék ki az ördögöket, akkor ennek olyan nagy híre volt, hogy az emberek megrettentek, és azon gondolkodtak, hogy most mi történik. Sőt, Herodes a király annyira megijedtettül az egésztől, és azt mondja, hogy hát itt volt egy nagy ember, volt egy bemerítő János, aki ilyeneket produkálhatott volna, mert ő egy nagyszellemi ember volt, de hát őt lefejeztem. Hát akkor ez föl támad, hogy mi van, nézzetek utána, hogy mi újság van. Az emberek arról beszéltek, hogy a tanítványok mindenhová mennek, és meggyógyulnak az emberek. Egyszer működött a dolog. Az a hatalom, amit Jézus adott nekik, az működött. Itt meg nem működik. Egyszer kudarc. Mi az oka? Szeretnék néhány olyan nagyon egyszerű dolgot elmondani, ami segít bennünket abban, hogy amikor ilyen helyzetekben vagyunk, amikor tenni kell valamit, vagy az Isten hatalmát kell képviselni, akkor ezt jól tudjuk képviselni. Persze számíts arra, hogy neked is lesznek kudarcaid. Te is egy tanítvány vagy, nem? Igaz? Nekik is volt, nekünk is lesz. És lesznek sikerek is, mert az élet milyen? Ilyen. A szolgálat is ilyen. Amikor az Isten képviseled, az evangéliumot hirdeted, az is ilyen. Egyik ember örömmel fogadja és boldog vagy, a másik ember meg elküld. És akkor mélyen vagy. Aztán megint örömmel meg... Tehát ezek a hullámok mindig benne vannak, de mégis a Biblia segít nekünk abban, és ez a történet is, hogy néhány alapigazságra rájöjjünk, hogy egyrészt Istenben bízunk, mert ki a nagyobb? A mindenható Isten, aki mindenek fölött van. Vagy ebben a történetben ki a nagyobb? Jézus oda megy, és azonnal megoldja a problémát. Azonnal meggyógyul a gyerek. Tehát amikor a legnagyobban bízunk, az Istenben bízunk, akkor ennek van egy komoly eredménye. Néhány dolog, ami segít bennünket, ezek nagyon gyakorlatilag dolgok, lehet, hogy semmi új nem lesz benne, de amikor ezeket elmondom, esetleg kipipálhatod, hogy oké, ezt én tudom, vagy alkalmazom, hogy ez nem, és akkor ebben fejlődnöm kell. De van néhány dolog, ami segít bennünket abban, hogy az Istentől kapott hatalmat mi is gyakoroljuk. Ugyanis neked is van hatalma, Jézus nem csak annak a 12 tanítványnak mondta azt, hogy megtehetik ezeket, hogy képviseljetek az evangéliumot, hanem neked is. A nagy misszió parancs arról szól, hogy menjetek el, és az egész földet forgassátok föl, mert én hatalmat adok nektek. Hirdessétek az evangéliumot. Márk evangéliumának a végén az van, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és akik hisznek, azoknak az eredménye az lesz, hogy azok az emberek új nyelveken szólnak, betegekre teszik át közüket, meggyógyulnak, csodák történnek. Tehát az Istennek a hatalma attól függ, hogy mikor, miről van szó, nem mindig ugyanaz történik, és nem ilyen egy kaptafára történnek a dolgok, de az Isten hatalma működik a keresztény embereknek az életében. Hogy használhatjuk ezt a hatalmat. Akár úgy is, hogy van egy kísértés, és teljesen személyes dolog, hogy nekem van egy problémám, és hogy küzdjek a kísértéssel, az ördögnek a csábításaival szemben, hogy gyakoroljam a Krisztusnak a hatalmát, akár úgy, hogy a családom felé, akár úgy, hogy nagyobb szinten, akár milyen területen tehát. A mennyei hatalom gyakorlásához meg kell térni. Sajnálom, hogy ezt kell mondani, ezt nem lehet kisporolni. Aki nem tér meg, az nem fogja gyakorolni a mennyei hatalmat. Ez azért fontos, mert ha már gyógyításról beszélünk, meg orvoslásról beszélünk, rengeteg ilyen kuruzsló ember van, természetgyógyász, meg nem tudom, mindenféle alternatív gyógymódokkal foglalkozó ember, aki nincs újjászületve, semmi köze nincs az élő Istenhez, tehát Krisztushoz semmi köze nincs, de hogyha találkozol egy ilyennel, akkor ő azt mondja, hogy én az Istentől kaptam a gyógyító erőt, és hogyha ráteszem a kezem, akkor melegséget érzem, meg nem tudom mit érzem, meg ilyen magnetizőr, meg olyan akármilyen terápiákat használ, és ennek az üzenete az, hogy az csak Istentől van, nem? Nem. A mennyei hatalmat azok képviselik, akik újjászületnek és Krisztusban vannak. És a Szentlélek által működik ez. Ha valakinek ad Isten képességet, és nincs megtérve, olyan lehet, de ezek fizikai képességek. Tehát valaki szépen tud énekelni, attól függetlenül nem tért meg, attól lehet jó énekes. Lehet, hogy fizikus valaki attól, hogy nem tért meg, és mondjuk egy zseni, vagy matematikus, vagy nem tudom, hogy valakinek nagyon jó gyakorlati érzéke van, de ott természetesen rendben van. De amikor valaki szellemi erőket mozgat, szellemi területen mozog, és nem Krisztusban van, akkor tudhatod, hogy ennek semmi köze az élő Istenhez, és ilyen értelemben nekem is semmi közöm hozzá, tehát nem fogom megengedni, hogy bármit is tegyen velem, meg a gyerekemmel, meg a családommal, meg a gyülekezetemmel, stb. Tehát értjük, hogy a megtérés az első legfontosabb dolog, újjászületés, és hogy alapvetően engedelmeskedni Istennek, hogyha ez oké, akkor az Istennek a hatalma elkezd működni. Ha ez nincs, akkor nem az Isten hatalma működik, hanem valami démoni megtévesztés. Használjuk a lelki ajándékokat. Az első és legfontosabb dolog ez, a Biblia nagyon sokat beszél erről, van 20-valány olyan lelki ajándék leírva a Bibliában, ami természetfölötti képességeket jelent az embernek, az újjászületett embernek az életébe, ami alapvetően nem én vagyok, hanem a Szentlélek rajtam keresztül elvégzi, de mondjuk ez egy folyamatos munkája a Szentléleknek. Például mondjuk van egy olyan, hogy a lelkeknek, vagy a szellemeknek a megkülönböztetése. Hogy valakinek Isten adja ezt a különleges érzékenységet, képességet, és amikor lát egy ilyen helyzetet, akkor azt mondja, hogy figyeljetek, itt szellemi probléma van. Hogyha mindenki erre mozdul rá, akkor azt mondja, hogy hagyjátok, ez nem szellemi probléma. Mert érzi, tudja, valamilyen módon Isten kijelentette neki. Tehát a lelkajándékok használható, de persze sok minden másfajta lelkajándékról is szó van. Ez azért fontos, mert a lelkajándékokat azt mondja a Biblia, hogy azért adja az Úr, hogy használjunk vele. Tehát vagy saját magam építésére néhányat, másokat meg, más ajándékokat meg mások építésére, vagy a közösségnek az építésére. Ha neked van egy munkád, és mondjuk kapsz hozzá egy rossz elszámot, akkor nem tudsz jól dolgozni. Ha viszont van egy munkád, egy küldetésed, amit Isten rád bízott, és Isten adni akar hozzá jó szerszámokat, a Szentléleknek az ajándékait, akkor ennek lesz egy jó eredménye. Talán tavaly vagy tavaly előtt volt egy hosszabb ilyen tanítássorozat, emlékeztek el az egyik nyári táborunkban, lelki ajándékokkal kapcsolatban, és itt nincs idő ebbe belemenni, de azt mondja, hogy imádkozzunk lelki ajándékokért, kérjétek a lelki ajándékokat, használjuk azokat, amiket az Isten ad nekünk, mert ez segít, hogy tájékozódjunk a szellemi valóságban. A másik, hogy a hitünk legyen erős. Amikor Jézus itt a történetben megkérdezi az apát, aki odahozza a beteg gyerekét, és azt mondja neki, hogy hát ha lehetséges, ha egyetlen mód rá van Jézus, akkor gyógyíts meg. És mit mond Jézus? Lehetséges-e nekem? És akkor visszajeleznek, hogy figyelj csak, minden lehetséges annak, aki hisz. Ez egy óriási kulcsmondat a Bibliában, amit Jézus mond. Minden lehetséges annak, aki hisz. Vagyis a hitünk, ha működik, akkor ez segít bennünket, hogy az Istennek a hatalmát tudjuk képviselni, akár úgy, hogy megvédjen bennünket, akár úgy, hogy segítsünk másoknak, de a hit nélkül ez nem fog működni. Szóval a hitnek a helyén kell lenni. Az elmúlt vasárnapokban elég sok szó volt szó erről. Az Úrral való kapcsolat hát nagyon-nagyon fontos, hogy az Istennel személyes kapcsolatban legyél. Azt mondja a Biblia, hogy amikor Jézus bement a házba, miután meggyógyult a gyerek, a tanítványai megkérdezték tőle, miért nem tudtuk mi kiűzni, mint a démonokat. Ő pedig ezt mondta neki, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Egy másik evangéliumban úgy van leírva, hogy Jézus azt mondja, hogy semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal és böjtöléssel. Vagyis az Úrral való intim, vagy ilyen erős kapcsolat nélkül az Isten hatalmának a gyakorlása nem fog működni. Tehát úgy nem működik, hogy rutinból, hogy tudom, mit kell csinálni, mert ide szellemi erőkre van szükség, az Isten erejére van szükség, hogy az Isten átjárjon engem, hogy a gondolataimat, amit teszek, amit csinálok, az tényleg a Szentlélek vezetése alapján történjen. Ehhez kell az ima és a böjt. Hát azt mondja a tanítványoknak, hogy figyeljetek, a múltkor jól ment a dolog, elküldtelek benneteket, sokat együtt voltunk, sokat imádkoztunk, nagy lendülettel kimentetek és hirdettétek az evangéliumot, sok csodát átéltetek, és lehet, hogy az elmúlt időszakban keveset imádkoztatok, keveset foglalkoztatok a lényeggel, és most nem működnek a dolgok. Ez nem azt jelenti, hogy ti rossz emberek vagytok, még az sem biztos, hogy rosszul csinálták, csak nem volt megfelelő erő hozzá. Akinek van autója, biztos átélte már azt, hogy főleg ilyen téli hideg napokon, hogy egyszer csak így indítanád, és az akkumulátor már nem bírja. Tudom, még az akkumulátor, az autó, még autó, nem egy nagy ügy, csak nincs benne erő. Valamit csinálni kell. És a keresztény életünkben is, ahogy a hullámok vannak, néha a mély hullámok abból adódnak, hogy kevés idő van az Úrra. Ugye ez igaz, én másodszor átéltem. Kevés idő az Úrra, kevés ima, kevés bőt, kevésége. Szóval a legfontosabb dolgból, hogyha egyre kevesebb van, akkor a lelkünk kezd egy kicsit ilyen kiszáradt állapotba kerülni, és persze tudom, hogy kell prédikálni, tudom, hogy kell valakit az Úrhoz vezetni, tudom, hogy mit kell csinálni ilyen és olyan helyzetekben, mert megtanultam, az Isten adott ebben a lehetőséget, de ha nincs erő, akkor ez nem fog működni. Mert az Isten ereje kell, és nem a mi ügyességünkön vannak a dolgok. Tehát az Úrral való kapcsolat nagyon-nagyon fontos. A negyedik. Ha démoni tevékenységről van szó, vagy démonokról van szó, akkor nem kérni kell, hanem parancsolni kell. Ez egy fontos dolog a Bibliában. Ha Istenhez imádkozol, akkor kérjél, vagy adjál hálát. Istennek nem kell parancsolgatni, hogy Isten mit csináljon. Az Isten tiszteljük, az Isten imádjuk, és ez oké. De az ördögöt nem tisztelem, az ördögöt nem imádom, az ördögöt semmi közöm, és amikor ilyen típusú dologról van szó, akkor egyetlen egy normális hozzáállás lehet egy keresztény embernek az életéből, hogy köszönöm szépen, nem, parancsolom neked, hogy vége. Ez lehet olyankor is, amikor téged nagyon erős kísértések gyötörnek, és ki kell mondanod azt, hogy az Úr Jézus nevében azt mondom, hogy nem. Tehát parancsolni. Lehet, hogy valaki más felé kell, vagy másokat felszabadítani, de amikor az ördögnek az erős hatását érzed, az ördög az nem imádkozzál. Nem beszélgetni kell az ördöggel. Jézus mit csinált itt? Csak az apukával beszélget, megkérdezi, hogy mióta csinál, mi történik. Jézus látja, hogy miről van szó, és a gyógymód, vagy a terápia, az mi? Parancsol a démonoknak, hogy menjenek ki belőle, miután kimentek belőle, utána meggyógyul a gyerek. Most akár ilyen nagyon kemény helyzetekben, de akár neked a személyes életedben, amikor az ördögnek, meg a démonoknak valami nagyon valóságos kísértése, megnyilvánulása, nyomása van az életeden, akkor mindig parancsolj, hogy itt a vége. Jézus nevében nemet mondok erre, Jézus nevében azt mondom, hogy menj innen, Jézus nevében nem fog neked engedelmeskedni. Hát parancsolni kell, el kell hárítani, tehát ott nem kérünk és nem beszélgetünk, hanem parancsolunk, Istenhez meg imádkozunk, hogy védjen meg bennünket. És az ötödik dolog, a fontos dolgoknak a sorában, hogy ahhoz, hogy tudjál parancsolni, ahhoz, hogy az Istennek az ereje megnyilvánuljon, ahhoz használni kell a Bibliát, vagy az Isten igéjét. Ez azért nagyon egyszerű dolog, mert az Isten szava az erő, az hatalom, ott az tele van energiával. És amikor az Isten szava megnyilvánul, akkor az erő és a hatalom nyilvánul meg. Jézus azt mondja, Isten azt mondja a teremtésnél, hogy legyen, és lesz. Kimond valamit, a szavában erő, hatalom van. A Szentlélek által inspirálva vannak azok az emberek, akik által kezünkben lehet a Biblia. Az Isten szava, az Isten kijelentés ott van neked leírva. És azt mondja a Biblia, hogy az Isten szava olyan erős, és van egy ilyen hasonlat, hogy ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér vissza üresen, mert megtermékenyíti és termővé teszi a földet, azt mondja, hogy olyan az én igém is, hogy nem jön hozzám vissza üresen. Miért? Mert ez nem egy üres beszéd. Amikor az Isten igéje hittel ki van mondva, hogy ez így van, ezt üzeni az Isten, vagy ezt kéri tőlünk az Isten, ezt parancsolja az Isten, az megérinti az embert. Tehát ez nem csak az, hogy hallottam valamit és kit érdekel, hanem ez úgy bennünk marad. Az Isten szavának a megvallása nagyon fontos. És hogyha mondjuk nagyon bizonytalan vagy az üdvösségedben, mert az ördög ezzel támad, hogy lehet, hogy nekem nincs is üdvösségem, pedig tudod, hogy megtértél, és összeszed 3 vagy 5 olyan bibliai igeverset, amelyek arról szólnak, hogy kinek van üdvösség, és elkezded ezeket megvallani, hogy tudom, hogy ez mondja a Biblia, és nekem üdvösségem van, az segít neked, felszabadít. Ha jönnek a kísértések, és úgy gondolod, hogy most már képtelen vagy ellenállni, egy igeves jutott eszembe, de azt mondja Pál, hogy nem tisztátalanságra hívott el bennünket az Isten, hanem a megszentelődésre. És ezt kimondod magadnak is, megvallod ezeket, és ezek segítenek. De teljesen mindegy, hogy miről van szó. Az Isten igényének a kimondása, a megvallása, az mindig segít abban, hogy az Istennek a hatalma megvédjen, vagy segítsen előre, vagy másokat is felszabadítson. Nagyon gyakorlati dolog, valamikor nem vagy elég egyedül. Tehát valamikor szükség van arra, hogy mások is segítsenek. Mert lehet, hogy tudod, miről van szó, lehet, hogy jól látod a szellemi dolgokat, meg a fizikai dolgokat, lehet, hogy bőtől imádkozva, nem tudom, mindent jól csinálsz, amiről szó van, de mégis szükség van segítségre. Isten úgy alkotta meg az ő országát, hogy egymásra szükségünk, hogy egymás hite által épülünk, hogy egyik építi a másikat, hogy egymás tervét hordozzuk, és rengeteg ilyen üzenet van, amiben Isten kifejezi azt, hogy ne felejtsd el, hogy egy másik ember tud neked segíteni, egy másik keresztényel együtt már erősebbek lesznek. És sőt, a gyülekezet is erről szól, hogy az Isten népe, a szenteknek a közössége, az még erősebb, mint ha egyedül vagy. Ez nem azt jelenti, hogy egyedül nem tudsz elérni nagy dolgokat az Úrral, de együtt még inkább. Tehát legyél szabad arra, hogy hívjál segítséget. Mondd egy másik tesónak, hogy gyere, imádkozz értem, segíts rajtam, vagy menjünk együtt. Ha megosztod a terheket, akár szellemi terheket is, akkor ez könnyebb vinni, és Isten meg fog áldani ebbe. Tehát vonj be másokat, nagyon-nagyon fontos. És az utolsó, amit megemlítenék, az Isten dicsőítése, az mindig felszabadítja az Istennek az erejét. Aki még ezt nem tapasztalta meg, akkor annak azt ajánlom, hogy próbálja ki. Rengeteg módja van annak, hogy hogyan lehet dicsőíteni az Istent. Néhány dolgot hadd mondjak el. Az egyik a bűnvallás, az mindig az Isten dicsőíti, mert egyetértesz az Istennel, és már is felszabadul az Istennek az ereje. Bármilyen dologban az engedelmesség, az mindig az Istennek a dicsőítése, vagyis elismered azt, hogy igen, amit az Isten mond, az a legjobb nekem, és azt fogom tenni. Tehát az engedelmesség az mindig segít abban, hogy dicsőítsd az Isten, de a szárt dal, vagy a kommunikációddal kifejezni azt, vagy akár a szavaiddal, akár az énekeiddel, vagy Isten fogod dicsőíteni, vagy Isten dicsőíted, ez mindig felszabadítja az Istennek a hatalmát. Sőt, azt is mondhatom, hogy az ördögöt is mindig távolabb viszi tőled. Tehát amikor te az Istennek a jelenlétében vagy, akkor majd figyeld meg, akkor kevés a kísértés. Amikor abba hagyod, utána lesz. Ez is a hullámzás. Tehát ott fönt a hegyen a tanítványok, amikor átérik a mennyei dicsőséget, akkor ott kevés a kísértés. Lejönnek, hogy sokkal több van. Amikor az Isten jelenlétével vagy az Isten dicsőítőd, az Istent imádod, akár itt a gyülekezetben, és együtt énekelünk, és ezt nem csak így rutinból csinálod, hanem szívből teszed, akkor ez mindig erőt ad neked. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr előtt való öröm az erőt ad nekünk. Ez is egy fontos kijelentés az Istennek. Hogy az Istenben vagy, és őt dicsőíted, akkor az erőt ad neked, az Isten ereje föl fog szabadulni, és áldást fogsz nyerni, te is sőt másoknak is áldást fogsz nyerni. És időhiányban most nem megyünk tovább, lehetne még néhány praktikus dolgot elmondani, de onnan indultunk el, hogy van ez a beteg gyerek, akinek gyógyulásra van szüksége, és a család átéri az egyre mélyebb pontokat, és Jézus, hogy belép a családnak az életébe, meggyógyul ez a gyerek, és aztán jönnek föl, és átérik a dicsőséges boldog korszakot, amikor nem kell attól félni, hogy tűzbe, meg vízbe esik, meg nem tudom milyen és olyan tünetek lesznek, és őrjön, és megmerevedik, és nem tudom mi lesz vele, hanem egy egészséges ember lesz belőle. Ez Istennek a csodája, amikor megnyilvánul, akkor kisimulnak a dolgok, akkor jól mennek a dolgok. És most befejezésül én azt szeretném kérdezni, van két kérdés, amit szeretnék elmondani, amiben most te vagy abban az élethelyzetben, az a hullám teteje, vagy a hullámnak az alja. Mindegy, ezt te tudod. Persze tudom, hogy ennél sokkal árnyaltabb a kép, mert azt mondod, hogy 500 dologban a tetején vagyok, legalább 500-ban a mélyén vagyok, de hogy összességében van az embernek egy ilyen és általános lelki állapota, hogy jól tudom kezelni a helyzetet, vagy egyszerűen csúszok lefelé, és nem tudom kezelni a helyzetet. Szóval, te milyen élethelyzetben vagy most? Fölfelé mész, vagy lefelé? És ha meg tudod fogalmazni, hogy hol vagy most, akkor fontos arra a kérdésre is válaszolni, hogy tudod ki, hogy tudod, hogy ki a legnagyobb? Hogy Jézus Krisztus a legnagyobb? Akinek van hatalma arra, hogy volt itt egy díja, ami volt az elején két igevers, és ezt hadd hozzam újra ide. Hogy sokba írja az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Ha tudod, hogy ki a legnagyobb, akkor oké, akkor jó helyzetben vagy. És számíthatsz arra, hogy az Isten fogja a kezed, mert te is fogod az övét, és ahogy Dávid azt mondja, hogy ha a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek. Miért? Mert te velem vagy. Ezt csak akkor tudod kimondani, és akkor tudom kimondani, hogy ez tényleg így van, és fogom az Isten kezét, és tudom, hogy ki a legnagyobb. A másik kérdés, hogy amikor harcolunk az élet dolgaiban, és fontos lenne az, hogy az Isten hatalma valahogy megnyilvánuljon, tudod, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az Isten hatalmát tud képviselni, akár magad felé, családod felé, munkahelyeden, a többiek felé, emberek felé. Esetleg ebből a néhány dologból mi az, ami jól megy, és mi az, amit elhanyagoltál, vagy talán eddig nem is foglalkoztál vele. Tudod, hogy az Isten hatalma hogy fog megnyilvánulni, és mit kell ahhoz tenned, hogy egy jó csatorna legyél, hogy Isten csak úgy át tudjon áradni rajta. Hogyha ezt igen tudod, akkor ebben érdemes előre haladni. Hogy ne kudarcokat éljünk át, hogy egyre kevesebb kudarcot éljünk át, és egyre több legyen a győzelem. És én azzal szeretném befejezni, azzal kezdtük tehát, hogy ki a nagyobb? Jézus Krisztus a legnagyobb. És azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten lefegyverezte, megsemmisítette és nyilvánosan megszégyenítette az ördögöt és a démoni világot. Amikor Jézus meghalt a bűnökért és aztán föltámadt, ez egy olyan dolog volt, egy olyan hatalmas dolog volt, amit az ördög nem tud utánozni. Nem tud utána menni és azt mondja, hát ezt én is meg tudom csinálni. Itt leállt a dolog. És mivel Jézus meghalt érted és föltámadt, és legyőzte mindazokat a kísértéseket, mindazokat a nehézségeket, amiket akár a hullámnak a mélyén, akár a hullámnak a tetején vannak, bármilyen kihívás, bármilyen gyötör bennünket, egy kérdésként ott van benned, ne felejtsd el azt, hogy Jézus Krisztus a legnagyobb. Hogy ő nyilvánosan megszégyenítette, legyőzte az ördögöt, és nála ott van a győzelem. Ha fogod a kezét, akkor megtapasztalod azt, hogy valamennyi bajból ki tud menteni az Úr. Lesz majd egy baj, vagy hát nem baj, csak nem tudom, tehát egyszer a halálon átmegyünk, és tehát azt át kell élni a halált, hogy utána mennyi dicsőségre menjünk, ha addig nem lesz elragadtatás, de hát ez nem probléma, ezt is az Úr kezét fogva simán meg tudjuk tenni. És ne felejtsd el azt, hogy a következő héten, amikor éled az életedet hullám tetején, vagy a hullám mélyén, ha 7-szer is elesel, ez a 7 az azt jelenti, hogy minden nap elesel legalább egyszer. Mit mond a Biblia? Ha az Úrban igaz vagy, és beismered, hogy Istenre van szükséged, ha kéred a kegyelmet, a bűnbocsánatot, akkor Isten föl fog emelni. Hát én azt kívánom, hogy ne esélye egyszer se esélye inkább, járjál dicsőségben és járjál győzelmekben, de mégis erre is szükségünk van, mert az élet azt tudjátok, ilyen. És akár fönt, akár lent, az Isten hűséges, és ő meg fog állani. Imádkozzunk. Úr Jézus, csak szeretnénk megköszönni neked azt, hogy ez tényleg így van, hogy te hűséges vagy, hogy te a legdrágábbat, az életedet adtad értünk. És imádkozom, hogy a keresztnek az ereje, csak a szereteted, a kegyelmed, a feltámadásnak az ereje, hadd járja át most a szívünket, és imádkozom azért, Uram, hogy adj nekünk szabadulást olyan terhektől, amit csak az ördög rakott ránk, ha olyan kérdések gyötörnek bennünket, amelyek nem fontosak, csak valahogy ott ragadt a gondolatainkban, és el akarja vinni a figyelmünket, hogy ne rád figyeljünk, vagy ne az értékes dolgokra figyeljünk. Uram, kérünk téged, hogy szabadíts föl bennünket. hogy nekünk áldást, kegyelmet, Uram, szükségünk van rád, és imádkozunk azért, hogy amikor nehéz időszakon kell keresztül menni, sokat kell dolgozni, vagy konfliktusokat kell kezelni, vagy olyan helyzetekben kell igent vagy nemet mondani, ami nagyon nehéz a számunkra. Kérjük, Uram, hogy a következő napokban is légy ott velünk, én töltsd be a te lelkeddel bennünket, adj erőt is, és egy ilyen lelki, szellemi stabilitást, hogy bármi is van, tudjuk benned bízni, és így tudjuk képviselni, Uram, a te nagy nevedet. És imádkozom azért, hogy a következő napokban ne csak magunkra gondoljuk, és ne csak az legyen a vágyunk, hogy mi ne essünk el, és hogy stabilak maradjunk. Nem szeretnénk, Uram, azt is kérni, hogy ahogy elküldted a tanítványokat, hogy hirdessék az Isten országát és igazságát, használj bennünket abban is, Uram, hogy mások áldást nyerjenek, hogy mások hallják az evangéliumot, hogy mások hallják azt, hogy mi hogy tértünk meg, hogy találkoztunk vele. Adj ebben is, Uram, lehetőséget nekünk, hogy tudjuk képviselni az evangéliumot olyan embereknek, akik erre vágynak, hogy ők is átérhessék, hogy igaz, hogy elestek, de föl fognak kelni, mert te fölemeled őket, mert a kereszthez lehet jönni. Egy ilyen áldott hetet kérünk tőled, Urunk, vezessék bennünket az életünk minden területén. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.